Folytatni fogjuk a zsidókhoz írt levele tanulmányozást, egy kisebb szakaszt hoztam most, és ebből szeretném, hogyha beletekintenénk abba az áldásba és abba a kegyelembe, amelyet a mennyei Atya Jézus Krisztus által minden ember számára megnyitott és lehetőségként felkínált, és hát betekintünk abba az életbe is, amely a Jézus Krisztusban őszinte szívvel hívő embernek aratik az életben. És azt is meg fogjuk nézni, hogy mindez egy lehetőség, ami számunkra, minden ember számára, és élhetünk vele, visszaélhetünk vele, vagy nem törődhetünk vele, és ez meghatározza a sorsunkat és az életünket a Földön. De a lehetőség az maga csodálatos. A zsidókhoz írt levél 10. rész 19. versétől a 25. verssel együtt fogom olvasni az Isten igét, melyet helyünkön ülve hallgassunk figyelmesen, és akinek itt van a Bibliája, az pedig kövesse a Bibliájában is. A zsidókhoz írt levél 10. fejezet 19. verstől a 25. versig. Mivel pedig atyánk fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk ezért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymás kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Mert közeledik az a nap, pont. És nem olvasom tovább, majd folytatni fogjuk, még a Isten engedés megéljük. Imádkozzunk most. Drága mennyi atyám, köszönöm neked szent igédet, azért imádkozom, hogy nyisd meg a szívünket, hogy szent szellemed által értelmet és bölcsességet. Szólíts meg bennünket személyesen, és amikor megszólítasz, ne meneküljünk el tőled, hanem fussunk hozzád. Amen. Amen. Azt olvastuk itt a ige szakaszunkban, hogy mivel pedig atyám fiai teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. Korábbi találkozásainkon megnéztük az Ószövetségi áldozatot, a Szent Sátort, és abban a Szentek Szentjét és a Szentét elválasztó kárpitot, és azt megállapítottuk, hogy mikor Jézus meghalt a kereszten, az evangéliumok leírják, hogy a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Megnéztük azt is, hogy az Isten szent jelenlétét tartalmazó legbelső szentek szentjébe, ahol maga a szövetség ládája is volt, és Isten felhőben megjelent az ő dicsőségében, Mózes idejében és Salamon idejében is, oda évente egyszer mehetett be a főpap az áldozati állat vérével. És amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor azért szakadt ketté ez a kárpit, mert Isten ezzel akarta jelezni, hogy most már nincs elválasztva az ember az Isten közvetlen jelenlététől. Nyílt egy új és élő út, ami úrunk Jézus Krisztus kereszt halála, áldozata és feltámadása által az Isten jelenlétébe, amelytől bennünket a vétkeink elválasztottak. Az Isten nélküli állapotunk és bűneink megfosztottak bennünket születésünktől fogva attól, hogy megtapasztaljuk az Istennek csodálatos jelenlétét, és egyáltalán a közelébe férkőzhessünk az Istennek. Akkor Jézus meghalt a kereszten, megnyitotta a lehetőséget minden ember számára, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, mint megváltójában, aki helyette, miatta és érte halt meg a Golgotai kereszten, az ő bűneinek büntetését fizette ki, és Isten jogos haragját engesztelte ki, amely vétkeink és bűneink miatt jogosan sújtott bennünket, és sújtana bennünket az örök áldozatban. Tehát aki hisz, hogy Jézus ezt átvállalta, helyettünk szenvedett, és helyettem szenvedett, annak számára azt mondja a Biblia, hogy már nem csak lehetőség a bemenetel az Isten szent jelenlétébe, hanem élhet az Isten jelenlétében. Nem csak alkalmanként mehet be Isten jelenlétébe, hanem olyan életet élhet, amelyben jelen van az Isten. És amelyben az Isten jelenlétét tapasztalhatja. Nem csak vasárnap, nem csak különleges egyházi ünnepeken, vagy rendkívüli szertartások kapcsán, hanem folyamatosan. Élheti az életét a társadalomban, a munkában, a családban, a gyülekezetben, a hobbiban, mindenben, az Isten jelenlétében. El se kell mennie onnan. Néhány ember ma, újszövetség keresztény emberek is, úgy élik az életüket, hogy néha benéznek a Szentek Szentjébe. Van néhány különleges élményük az életben, és azt mondják, na, voltam az Istennél. Feljegyeznek egy dátumot, hogy 2016. július 16-a meglátogattam az Urat. Ezt úgy szokták hívni, hogy Isten meglátogatott engem, de gyakorlatilag ugye az igazság az, hogy ők látogatták meg Istent, mert Istennél Jézus Krisztusban mindig van lehetőség bemenni. Csak ezek a meglátogatás napjai számukra, amikor úgy bekerültek Isten szent jelenlétébe. Holott a Biblia azt mondja, hogy lehet úgy dolgozni a munkahelyeden, hogy közben az Isten jelenlétében éled az életedet. Lehet úgy menni iskolába, hogy közben az Isten jelenlétében van az életed. Közösségben vagy az Úrral. Pál apostol odáig megy, hogy szüntelenül imádkozzatok. Nem határoz meg egy helyet az újszövetségi szentirat, az oltárnál, a templomban, a templomkertben, na akkor oda menjél és imádkozz. Hanem azt mondja Pál, szüntelen imádkozhatzatok, tehát bárhol, bármikor imádkozhattok. Nem vagytok bezárva a szertartás keretei közé, hanem bármikor, ami a szíveteken van, csendben magatokban vagy hangosan, elmondhatjátok Istennek, az Atyának, aki immár Jézus Krisztusban az Atyánk lett, és az Isten törődő szeretettel érdeklődve figyeli azt, amit mondotok neki. És ez egy csodálatos dolog. Ezt mondja a Biblia. És ez a szabadságunk. Tehát ha hiszünk Jézus Krisztusban, mint személyes bűneinkért való megváltóban, és hiszük azt, hogy Jézus feltámadt és él, akkor ebben a hitben szabad utunk van az Istenhez. Az a kapcsolat, amely megszakadt az Édenkertben Ádám és Éva vétkei miatt, az újra élethetett Jézus Krisztus teste által, vére által. No, mit olvasunk az ószövetségi szentiratokban, hogy mi jellemzi azokat az embereket, akik az Isten jelenlétébe vágyakoznak, és ott szeretnének élni? Van néhány dolog, ami jellemzi őket, és valahol mindig éreztük ezt, és érezzük ezt, hogy na jó, de hát Isten jelenlétében azért mégis az, ami különleges hely. Tehát oda nem lehet csak úgy közönségesen, közönséges szívvel, közönséges lélekkel bemenni. Valahol ezt úgy kapizsgáljuk, igaz? Hogy hát az mégiscsak az, hogy ünnepélyes. Ebben van igazság is, meg van hazugság is. Mert hát a gyerekem, nem csak akkor a gyermekem, és nem csak akkor beszélek vele, amikor vasárnap ünneplőbe öltözik. Nem csak a rendkívüli események kapcsán van kapcsolatom a családommal. Ha pedig atyám az Isten, akkor ugye nyilván, ha éppen sportolok, ő akkor is az atyám. Igaz? Nem csak akkor, amikor öltönybe öltözök és nyakkendőt kötök, mert most már méltó vagyok hozzá. Mégis a Biblia azért beszél egy szívbéli, benső hozzáállásról, amely jellemzi azt az embert, aki Isten jelenlétében akar élni. És nem csak látogatni akar néha oda, hanem lakni akar ott. Már az Ószövetségi Szentíratban is megjelenik az, hogy valaki hosszabb időt akar, és hosszabb időre vágyik az Isten szent jelenlétében. És valaki azt is megfogalmazta az Ószövetségben 1000 évvel Krisztus születés előtt, hogy ott szeretne lakni. Sőt, van egy király, aki mikor megnézik, hogy hol van Dávid, akkor azt mondják, hát ott van a sátorban, mit csinálod? Hát ott leült. De most nincs áldozat ideje, nincs istentiszteleti, rendtartás szerinti istentiszteleti ideje, hát mit csinál ott? Hát énekel. Meg imádkozik. Hát hogy? Hát azt nem tudom. Nincs itt az ideje, de Dávid ott van. Miért? Mert vágyott az Isten jelenlétébe. És nem csak vizitelni akart az Istennél, elmondani, mi kéne, hogy valamit segítsél rajtam, és csináld már ezt meg, mert ezt te értesz, hanem Isten akart lenni. Ugye hát az a normális, ha valaki szereti a másikat, egy szerelmes párral szeret együtt lenni. Nem azért, mert venni akarnak valamit, vagy építkezni akarnak, hanem együtt szeretnének lenni. Igaz? No, hát a profitai gondolatok ezek Dávidtól, a Zsoltárok könyve 15. fejezetéből, az első verstől. Dávid Zsoltára. Uram, ki lehet sátorodnak vendége, sőt, ki tartózkodhat szent hegyeden? Aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Azaz nem hazudik. Nyelvével nem rágalmaz, nem tüntet fel rossz fényben másokat. Nem tesz rosszat fele barátjával, nem hoz gyalázatot rokonára, azaz nem hozza szégyenbe azokat, aki közzé tartozik, a rokonaira. Megvetéssel néz az alávalókra, azaz nem mérvadó számára az istentelen emberek gondolkodása, a beszéde, nem tekinti követendő példának az istentelenséget, nem követendő előtte. Ez jelenti, hogy megvetéssel néz, tehát nem követi. Nem az érték mérő számára, amit az istentelen lázadó ember beszél, vagy tesz. De tiszteli azokat, akik félik az Urat. Esküjét nem vonja vissza, a kárt val is. Nem adja pénzét uzsorára, nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Egy nagyon jellemes élet tükröződik itt előttünk ebből az igéből. Nagyon jellemes, becsületes, tisztességes ember, akire rábíznád a pénztárcádat. És úgy rábíznád a pénztárcádat, hogy előtte nem számolnád meg, hogy mennyi van benne. Mert tudod, hogy amit vissza fog adni, az még lehet több is lesz, mint amit te beletettél. Jellemes ember. Tovább beszél, tovább mondok, akinek családja van. Olyan ember, akire rábíznád a gyerekedet is. Egy kedves barátommal beszélgetünk, azt mondta, hát kevés ember van, akire rábíznám a családomat. Van-e olyan, aki tudod, hogyha meghalnál, akkor bízhatnál abban, hogy segítsége lenne a családodnak? Aki az Isten szent hegyén lakozik, az valami ilyen ember, akinél azt mondanád, hogy ha valami bírósági ügyed van, ha ez a bíró lenne a te bíród, akkor nyugodt lennél. Hogy hiába menne a dózsgazdag vállalkozó, akivel perben állsz, nem hamisítaná meg a törvényt. Károdra. Igaz? Jó dolog, ha vannak ilyen emberek az életünkben? Jó dolog ismeri ilyen embereket? Jó, nem? És a Biblia azt mondja, hogy te lehetsz ilyen ember. Te lehetsz ilyen ember. És ha lakozol az Isten jelenlétében, akkor ilyen emberré válsz. Mi úgy gondoljuk, pont fordítva, ilyen emberekké akarunk válni, hogy megfeleljünk az Istennek. De ez pont ellenkezőleg van. Amikor az Isten jelenlétében időzik az ember, akkor elkezd megváltozni az élete. Elkezd ahhoz hasonlítani, akit szeret, és aki számára tisztelt. Emlékszem, egy kedves barátommal sok időt töltöttünk, és nagyon nagy tisztelettel voltam iránta, és többször szolgáltunk együtt, és hallgattuk egymás prédikációját is, és egyszer mondta valaki, hogy úgy prédikálsz, mint ő. És mondom, hogy mire érted ezt? Hát az a stílusodon érződik, hogy barátok vagytok. És én ezt nem vettem észre. De ha visszagondoltam, tényleg igaz, hogy több szempontból hasonlított az én egy-egy mondatom, vagy a hanghordozásom arra, hogy ő beszélt. Miért? Mert tisztelettel, szeretettel figyeltem rá. És ezért szoktuk azt mondani, ugye egy gyerektábor kapcsán is, hogy a gyereknek mindig több az, amit lát tőlünk szülőktől, mint amit hall tőlünk. És a legjobb az, hogyha az életünkben fedi az a magaviseletünk, az életvezetésünk, azt, amit meg szeretnénk tanítani a gyereknek. Néha a szülők ugye nem bírják ezt a nyomást, tehát hogy hát most példának lenni milyen ciki, hát olyan nehéz ez, hát az ember nem tökéletes. Éppen ezért jó az Isten jelenlétében élni, mert Isten elkezdi megváltoztatni az életünket, áthangolni a szívünket. Aztán Ézsaiás próféta gyakorlatilag 300 esztendővel a Dávid Zsoltárát követően ír hasonlóan erről a Isten jelenlétében való életről. És azt, hogy mi jellemzi az ilyen embert. Azt mondja az írás, hogy Ézsaiás könyve 33. fejezet, 14-es versétől a 17-es versig. Ézsaiás 33, 14-től 17-ig. Azt mondja az írás, megrettentek a Sionon a vétkesek. Reszketés vett erőt az elvetemülteken. Szóval tényleg így van ez, hogy amikor az Isten jelenlétébe bekerül valaki, és ugye az Isten szentsége meg a hatalma, ugye picit is megérinti az életét, akkor az olyan, az rettenetes. Na. Szóval az tényleg olyan, hogy az ember azt mondja, hogy inkább messze megyek. Tehát nem akarok a közelében lenni, mert ez még eléget engem. Ugye, ha valaki rakott már nagy tábortüzet, akkor egy nagy tűz közelében nem lehet menni. Mert érzel azt a nagy hőt, ami árad belőle, tehát bizonyos távolságot kell tartani, ugye, különben megéget. Ezért az Isten jelenlétét ilyen tűzhöz hasonlítja a Biblia. Nyilván ez csak hasonló a tűzhöz, azaz csak olyan anyag mehet oda be, amelyben nincs éghető. És ami jellemző az Isten tűzére, hogy kiégeti mindazt az emberből, amely értéktelen, a salakot. És sokszor azért olyan felszínes az élete az embereknek, mert nem töltenek időt az Istennel, mert nem töltünk időt az Istennel, nem értjük azt, hogy az életünknek a kulcsa, éppen az időzés az Istennél, valójában az életünk minden momentumát tekintve. Na szóval Ézsaiás így folytatja, ki tartózkodhat közülünk perzselő tűz mellett? Ki tartózkodhat közülünk örökös izzás mellett? Aki igazságosan él, és őszintén beszél. Majd fog még erről beszélni, de milyen nagy kincs az életünkben, akik képesek őszinték, tehát felvállalják a kockázatát annak, hogy őszinték legyenek velünk, és minden szeretettel teszik. Számold meg, hogy az életedben hány olyan kapcsolatod van, aki igazán őszinte veled. Vagy te őszinte mersz lenni vele. Tehát igazán elmered mondani, ami benned van. Vagy el tudod fogadni azt, ami benne van veled kapcsolatosan. Mert néha azért nem őszinték az emberek, mert nem is érdekel bennünket, amit mondani akarnak. Meg hát ugye tele vagyunk a lakoskodással egyébként, amit néha viselkedésnek hívunk. Persze nyilván a szeretet és az őszintesség a Biblia alapján elválaszthatatlanok, mert ugye az őszintesség szeretet nélkül az fájdalmat, pusztán fájdalmat okoz. Az őszintesség szeretettel pedig építeni akar, pozitív dolgokat próbál segíteni, hogy kimunkálódjon az életünkben. Szóval perzsőtűz mellett, ugye örökösizzás mellett, igazságban él, őszintén beszél, megveti a zsarolt nyerességet, nem fogad el megvesztegetést, és itt kapásból beutalnának szerintem mindenkit, aki pályázati forrásokkal kapcsolatos döntéseket hoz, Isten jelenlétével beutalnánk, ugyanis azt mondjuk, hogy nem fogad el megvesztegetést. Ugye az igazságszolgáltatás minden tagját beutalnánk, ugye mi folyamatosan halljuk azt, hogy mit tudom, határnál lebuktak most rendőrök, mert olyan előnyöket fogadtak, vagy így fogalmaztak teherautó sofőröktől, amik a törvénytelenség megengedésével párosultak. No, tehát Isten szent jelenléte. Ugye ez egy egész komoly megoldást adna a társadalmak problémáira. Nem fogad a megvesztegetés, hanem elhárítja a kezével. Berúgja a fülét, hallani sem akar a vérontásról. Befogja a szemét, látni sem akar gonoszságot. Ha belegondoltok, a vizuális kultúra idejében élünk, ugye ez gyakorlatilag a mozgóképes film megjelenése óta erőteljesen befolyásolja a gondolkodásmódunkat, hogy mennyi öldöklés és vér az, amelyel az ember találkozik az élete során, míg megvénül. És azt mondja az írás, hogy aki az Isten jelenlétében van, azt egyszerűen nem bírja. Nem szereti ezt. Idegen neki ez a kultúra. nem nézi, be is fogja a szemét, nem akar hallani sem róla. Amikor a nizzai vérengzésről hall, akkor fáj a szíve azért a sok emberért, aki meghal és elpusztul, a gyilkosok, a gonoszok kapcsán. De milyen a kíváncsi ember, ugye keresi ezeket az extrém szituációt, helyzeteket. Emlékszem, amikor néztük a Forma 1-et, és jártunk még megtérésem előtt a Forma 1-re, azt vártuk, hogy mikor lesz karambol. A legizgalmasabb dolog az, hogy valaki felborult. És valahol benne van az emberben ez a fajta kukkolási hajlam, amikor mások nyomorát szereti nézni. A romlott természetét valahogy táplálja az embernek, az, ha más nyomorát, nála nyomorultabbat lát, vagy elesettebbet lát, talán magát ki tudja emelni egy kicsit, vagy ettől jobban érzi. De azt mondja, az Isten szent jelenlétében bizonyos dolgok már nem is akarsz el foglalkozni, mert szóval olyan dolgok töltik be az életünket, amik kiszorítják ezeket belőlünk, és egyszerűen idegenné válik. Nekem a családom ilyen, nem ilyen uri vadász, hanem tényleg ilyen vadászdinasztia vagyunk, de én sajnálok levőni egy őzikét is. Tehát nekem az okozott gondot, hogy tovább vigyem ezt a 300 éves hagyományt a családba, hogy én sajnálom. Persze a pörköltet szeretem, tehát nézzenek félre. És tudom, hogy egyébként pedig nyilván a csirkemell, vagy a csirkecomb, az sem csak így önmagában nő a fán és születelik. Tehát ez én ezzel teljesen tisztában vagyok. Csak önmagában még ez is... kattintani kell az agyomon, egyáltalán lelkemmel ez össze lehessen egyeztetni. Szóval az erőszak kultúrájában milyen fontos dolog az Isten jelenlétében élni, hogy tényleg az ember szívét, jellemét, személyiségét olyan mértékben befolyása és formálja az Isten szíve, jelleme, amely egy egészséges életet eredményez. Tényleg egy szeretetteljes életet eredményez. Látni sem akarja gonoszságot, azt mondja az írás. Az ilyen ember magas helyen lakik. Szikra erőd a fellegvára. Kenyerét megkapja, vize állandóan van. De Isten gondviselése, ugye ez. Saját szemeddel nézed a király szépségét, látod tágas országodat, tehát ez megint ez a folyamatos jelenlét, Isteni jelenlétben élni, az ajándéka annak, ha valaki engedi az Istent, hogy cselekedjen és formálja az életét. És Pálnak van egy buzdítása ezzel kapcsolatosan, ami nagyon tanúságos, és van benne egy ima, imára való buzdítás is, amelyet szeretném, ha ma megtanulnánk, vagy újra felfrissítenénk az emlékeinkben, akik már ismerik. A Filippiekhez írt levél második fejezet 12. versétől a 18. versig a következőket olvasuk, Filippi 2.12-től 18-ig. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is. Figyelemmel, vagy félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, azaz maradjatok meg az Isten közelében. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Ha az élet igére figyeltek, ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, amikor megjelenik ugye az Úr, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha ital áldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban örülök, és együtt örülök minnyájátokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Megjelenik az ital áldozat Pálnál, ez ugye kiöntetik egy élet. Ez azt jelenti, ez az ital áldozat, hogy Pál letette az életét másokért. És ugye az önzetlenségnek egy fontos diagnosztikai kérdése, hogy mikor tettünk valami olyat másokért, amiért semmit nem vártunk. Az ember szívének romlottsághoz hozzátartozik, hogy az érdekekben gondolkodik. Istennek jó, Istennél jó akarok lenni, ezért szolgálok. szeretnék előnyöket elérni valakinél, ezért, hogy jó színbe tűnjek fel nála, így fogok viselkedni előtte. Hát ugye melyik beosztott az, aki nem tudja, hogy hogyan kell viselkedni a főnöke előtt, amikor ott van. De igazán nem az mutatja meg, hogy mi van a szívünkben, amikor ott van a főnök, hanem az, amikor nincs. Pál apostol azt mondja, hogy mikor ott voltam, láttalak benneteket. De hogy igazán milyenek vagytok, az most fog kiderülni. Hogy igazán az Isten szent jelenlétében éltek az életeteket, az akkor derül ki, amikor nem vagyok már ott, és úgy gondoljátok, hogy már nincs itt az apostol, most már lehetünk igazán azok, akik vagyunk. És Pál azt mondja, hogy én ezért letettem az életemet, hogy segítsen benneteket arra, hogy a krisztusi életet éljétek. Tehát egy fontos imatéma, egy fontos imádság van itt ebben az ige szakaszban. Érdemes megszívlelni. Ebben az imádságban benne van az, hogy nem elegendő odaszánni az embernek az életét. Tehát nem elegendő pusztán odaig eljutnunk, hogy megváltozok. Ha belegondoltok, szokták mondani, ugye, hogy tele van a padlás az ígéretekkel. Tehát hány csalódás kapcsolódik emberi kapcsolatokban, hány csalódás jelenik meg emberi kapcsolatokban, amikor valaki megígérte, na soha többet. Így soha többet. És akkor kicsit bízik a másikban, és akkor jön a következőset, és ugyanazt csinálja. És akkor megint megígéri, hogy soha többet. Na jön a következőset, lehet egy kicsit tovább tart, több időt telik el mondjuk, 3,5 perc a kettő helyett, és csinálja ugyanazt. Ez nagy csalódás az ember életében, nem? Keresztények is járnak így, amikor megfogadják az Istennek. Valahogy bekerülnek az Isten jelenlétébe, érzik a tüzét az Istennek, érzik, hogy nem lehet így maradni. Ezért Istenem, megígérnek fűt, fát, bokrot lelkesedésükbe. És akkor elmennek, már elfelejtik, amit Isten mondott. Hangzik a prédikáció, itt többen nagyon sok prédikációt hallottatok már. Jobb esetben egy gyülekezetben nem azért hangzik a prédikáció, mert Isten tisztelet van, és egyébként a szószékről, most nem is vagyok ott, hanem eljöttem onnan, valamit mondani kell, amelyben benne kell lenni Istennek, Jézusnak, a Szentléleknek, a bűnnek, meg a kegyelemnek. És az végül is csak imádkozni kéne elején is, meg a végén, mert akkor úgy tűnik, hogy Isten tiszteletet játszottunk. De a valóság az, hogy a gyülekezetben nem azért megyünk, hogy játszunk egy Isten tiszteletet, hanem Isten megszólítson bennünket személyesen. És ahol Isten jelen van, ott Isten beszélni akar hozzánk a prédikáció, az énekek, a bizonyságtételek, de még a személyes beszélgetések útján is. És minőségileg más lesz a megtapasztalásom egy olyan helyen, ahol ez megtörténik, így gondolkodnak, és ilyen szívvel megyek oda, hogy szóljon az Isten hozzám. Ugye, ha figyeltünk az imádságra, a bevezető imádságra, ezért imádkoztunk, hogy Isten személyesen szólítson meg bennünket, és legyünk erre nyitottak. Tehát az emberi akarásnak a kudarcait már láttuk. Mégis azt gondolom, a keresztény élethez fontos az odaszánás, de nem elégséges. Fontos az emberi elkötelezés, hogy nem akarok így élni, másképpen akarok élni, de kevés. A bűnnek való meghalás, tehát azoknak a romlott dolgoknak, aminek ellentetjével olvastunk most a Bibliában, az Isten jelenlétében élő ember karakterét, jellemét tekintve, csak akkor jelenhetnek meg ezek az életünkbe, az ige szerint, ha Krisztussal együtt meghalunk a romlott természetünknek. És erről a Biblia több helyen beszél. És egy nagyon érdekes dolog, hogy Krisztussal együtt meghalni, meg hogy is lehet ezt, hogy lehet meghalni Krisztussal, hogy aztán élhessem azt az életet, amely már hasonló Jézus életéhez. Az ő tisztaságához, az ő önzetlenségéhez, az ő szeretetéhez, az ő emberek felé, emberekhez fordulásához, az ő igazságossághoz hasonlít hozzá. Hogyan lehet meghalni, hogy hasonlókká legyünk Jézushoz? A Római Levél 6. fejezet 6. 7. versében az apostol Pál így próbál bennünket segíteni, hogy megértsük ezt. Róma 6:6-7. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett Jézus Krisztussal. Hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, az az emberi romlott vágyaink, kívánságaink, indulataink. Hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, amely fakad belőlünk, és amely gerjesztve van a világ, körülöttünk élő világ által, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől, az ettől a bűnös hajlamtól, ezt megöldököli, és fölszabadult, szabad tőle, azaz nem uralkodik már rajta. Nem jelent az, hogy nem jelentkezik, mint kísértés az életében, de már nem uralja el az életét a félelem, az indulat, a harag, az irítség, az önzés, a gonoszság. Egy biblia magyarázó következőre hívja fel a figyelmünket. Azt mondja a Pál apostol, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Krisztussal együtt a kereszten meghaltam. És azt mondja egy biblia magyarázó, nagyon érdekes a kép és tanúságos a számunkra, hogy milyen fontos, hogy a Biblia Jézus Krisztus halálát ugye keresztre feszítésként írja le, és ez is történt Jézus Krisztus történelmileg is bizonyítva, hogy keresztre feszítették. Na most, ugye miért mondom, hogy kevés az emberi odaszállás? Ki az, aki magát keresztre tudja feszíteni? Hát még a lábába be tud verni egy szeget, ugye? De most csak elméletileg nyilván. A másik kezébe is be tud verni egy szeget. Na de hogyan fogja beverni a szeget a még szabadon lévő kezébe? Tehát értitek, hogy a Biblia, amikor azt mondja, hogy Krisztusra együtt keresztre vagyok feszítve, akkor nem arról beszél, hogy te magadat keresztre feszíted. Mert ez lehetetlen. Ha az Isten jelenlétében való életről beszélünk, amely azonosulás a Krisztus halálával, aki a mi bűneinkért szenvedett és halt meg, akkor ebben nyilvánvaló, hogy az, hogy én akarok úgy élni, mint Jézus, ez nem elég. Az élet arról szól, hogy azt próbálják elhitetni velünk, hogy minden, amit akarsz, az meg lesz. És csak akarnod kell, és eléred. Emlékszem egy kedves barátomra, akit mindig a testvéréhez mértek. A testvére brilliáns elme volt. Nagyon okos volt. Kis, pici erőfeszítéssel magaslatokat ugrott át tudományos területen. A testvére azonban nem volt ennyire tehetséges. És amilyen hozzám érték, ő megpróbált igazodni, és nagyon sokat robotolt és dolgozott, hogy elérje ugyanazt. És nagyon sok mindent elért. Közben idegösszeomlást kapott. Aztán pedig rejtélyes körülmények között meghalt. Tudomásul kell venni, hogy nem tudsz mindent elérni, amit akarsz. Nem igaz az, hogy csak pozitívan kell gondolkodni, és akarni kell valamit, és meg lesz. Ne felejtsétek el. Nem tudsz te olyan életet élni, amire a Biblia azt mondja, hogy igazi keresztény élet. Ha tudnál, akkor magadat keresztre tudnál feszíteni egyedül. De ez lehetetlen. Ez nem lehetséges. Van ebben valami titok, az evangélium titka van benne, hogy mégis hogyan lehetséges meghalni ennek a romlott természetünknek, hogy ne ez uralja az elménket, életünket, vágyainkat, hanem szabadok legyünk, és mi uralkodjunk e felett az életünkben. Azt mondja a római levélben az írás, hogy az óemberünk, a régi romlott természetünk, a Istentől idegen természetünk, a lázadó természetünk megfeszítetett. Azaz múlt idő. Tehát van valami, ez a halál kérdés, a kereszthalál kérdés a mi szempontunkból már megtörtént. Amit nekünk tennék, hogy azonosulok vele. Azaz azt mondom, hogy Jézus Krisztus én miattam, én értem, helyettem szenvedett. Azaz én vele együtt meghaltam a kereszten. Az én bűneim sújtották. Azonosulok a kereszten szenvedővel. És nincs keresztény élet a kereszten szenvedő Krisztussal való azonosulás nélkül. Az összes többi, ami enélkül van, az vallásosság. Ahogy írt az egyik kommentelő, igen, Nizzában éppen az egyik Istennek a követője hajtotta végre merényletet. Ezért nem beszél a Biblia Istenről önmagában, hanem beszél Jézus Krisztusról, az Isten egyszülött fiáról, aki nélkül nem lehet az Isten jelenlétébe bejutni. Ő a kárpit, a megtört teste, az ő kifolyt vére, ami miértünk, helyettünk folyt ki, és értünk szenvedett. És amikor ott állok a kereszténél, és azt mondom, Istenem, én olyan bűnös ember vagyok, hogy te fiadnak meg kellett halni helyettem, hogy én be tudjak menni a szent jelenlétedbe, ez jelenti, hogy elvégeztetett. Tehát ezt jelenti, hogy meghaltam. Miért? Mert a bűnös állapotommal szembesültem. Az elveszett állapotommal szembesültem. De szembesültem azzal is, hogy Jézus meghalt, és én azonosultam ezzel a halállal. Azaz értem történt. Ha a világon csak én éltem volna, Jézus, nekem kellett volna megfeszíteni. Én vagyok Jézus gyilkosa, aki miattam halt meg. És durvák ezek a szavak, de enélkül nincs az Istennel való közösségnek esélye se az ember számára. Mert Isten lakóhelye az örökké izzás helye, de nem tud bemenni tisztátalan. Csak a Jézus vér által megtisztított élet tud bemenni. A Jézus helyettesítő áldozatába vetett hit által mehetünk be az Isten jelenlétébe, és ő miatta, ő érte fogad el bennünket az Isten. Miattam, érettem, helyettem. Több imaházban, Isten tiszteleti helyen ki van ez írva. Tehát azt mondja az írás, hogy megfeszítetett ez a múlt. És van a jövő is benne. Azt mondja, hogy többé ne szolgáljatok a bűnnek. Ez meg a jövő. Tehát a te részed nem az, hogy megfeszítve legyél, magadat megfeszítsed, hanem a te részed és az én részem, hogy elfogadd azt, hogy Jézus megfeszítetett helyettem, és amelyből fakad az, hogy többé nem a bűnnel fogok szolgálni. A bűn nem fog uralkodni rajtam. Nem jelent azt, hogy ez kísértésem, de nem fogja eluralni az érzelmeimet, a gondolataimat és az akaratvilágomat, hanem uralkodni fogok rajta. Miért? Mert meghaltam neki. Nincs már hatalma felettem. Nincs jogalapja az életemre. Nézze a bűnnek, és ezáltal a sátánnak sem. Szabad vagyok, azaz üdvözültem. Ez elvégeztetett. Meghaltam. Keresztre feszítettem. Ez megtörtént a Jézus kereszthalálakor. Egyáltalán csak egy dolgom van, hogy azonosulok vele. Elfogadom, hogy ez megtörtént. És a jövőre nézve pedig termi a gyümölcsöd az életemben, hogy többé nem uralkodik a bűn halandó testemben. Nem áraszt el a bűn, hanem szabad vagyok, és uralkodhatok rajta. Mert mindenki szolgálja annak, ami legyőzte őt. Akit a bűn győz le, az kinek a szolgálja? A bűn szolgálja. Aki Krisztus szolgálja, az legyőzte a bűnt. És nem uralkodik rajta a vétek és a bűn. A kísértésben meg tudja tenni, az hatalmat kapott, mert meghalt a bűnnek. Hogy azt mondja, hogy nem. Nagy pénzt kínáltak föl, hogy hazudjak. De nem. Ha a világ összes vagyonát hozod is, akkor sem. Mert nem a pénzt szolgálom, hanem Jézust. És csak egyetlen elemet vettem ki abból a néhány gondolatból, amelyet mondok. És ennél finomabb dolgaink vannak, a romlott beszéd, káromkodás, rágalmazás, pletyka, rossz indulatú gonoszság, irítség, féltékenység. Sok-sok gonoszság, ami a testnek a romlottságához tartozik, és megfertőz az ember életét, gondolatait és kapcsolatait. És az Úrnak van hatalma megszabadítani ettől, mert elvégeztetett, ha azonosul a Krisztus halálába. Tehát a jelenlétén vagyok az Istennek, az a folyamatos azonosulásban telik. Hogy Jézus meghalt értem, és már nem kell ennek szolgálnom. És ebből fakad az, hogy nem szolgálok a bűnnek. És Pál a Galata 2.20-ban ezt így csodálatosan egybeönti. Megosztja velünk, hogy hogyan tapasztalta meg ez az indulatos ember, ez az erőszakos ember, a gyűlölettel teli ember, hogy megszabadította őt Isten, és oly szeretettel volt vadidegen emberek felé, hogy azt mondja, ital áldozatú kijöntetem, értetek, azaz az életemet adom. Azért, hogy ti megmeneküljetek. Hogy hogyan lett ebből a gonosz, indulatos, erőszakos emberből szeretettel teli, tiszta szívű, hamis kompromisszumoktól szabad ember, aki őszinte volt, egyenes volt, nem hajbókolt királyok előtt azért, hogy kegyeiket keresse, hanem az igazságot mondta el nekik üdvösségükre, mégis nagy tisztelettel, nem hőbörgött. A tisztátalan életű korrupt vezetők előtt, persze nem hőbörgött, hogy mit te dumálsz nekem. Mai ember azt mondja, ez az őszinteség, hogy mit dumálsz itt nekem. Viktor, János, Pista, mindegy, aki hatalomban van, és felettünk van hatalomba téve az Istentől. Hanem megjelent benne a tisztelet, és azt mondta, nagyra becsült Festus, nem vagyok én bolond, hanem csak azt szeretném, ha te is olyan szabad lennél, és mindaki engem hallgat, mint én a bilincsek nélkül. Mert ez a szabadság, ez itt van. Te rakadtál rám bilincseket, de én szabad vagyok a bűntől. Én szabad vagyok a bosszúállástól, és szabad vagyok attól, hogy gyűlöljelek. Pedig jogtalanul tartasz fogságba, és tudtomra adtad, hogyha megvesztegetnélek, akkor kiengednél. De bár jogtalanul vagyok, akkor sem vesztegetlek meg. Mert ez idegen az Isten jelenlététől, amelyben én élek. Idegen Istentől, hogy jogtalan előnyt szerezzek törvénytelen eszközökkel. Mai ember azt mondja, ügyes. Dörzsölt. Ezek pozitív dolgok, mindaddig, ami nem a te károdra ügyes, és a te károdra dörzsölt. Kérdezd meg a Questor károsultakat, hogy mennyire tartják dörzsöltnek és ügyesnek a befektetési ház tulajdonosát. Ne kérdezd meg őket, tudod magadtól. Vagy ha te meg, jó, tudom, ányat a történet, és politika mentesen mondom csak ezeket, de mégis az életből hozott példákkal, hogy értsük, amiben élünk, hogyan vonatkozik erre az Isten országának evangéliuma, a jó híre, az örömhír. Tehát Pál, most már kellően felcsigáztam benneteket, a Galata 2.20-ban azt mondja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé, tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most a testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Keresztre vagyok feszítve, már Krisztus él bennem, és az Isten fiába való hitben élem az életemet. Így valósult meg az az igazság, amiről beszélt itt az apostol római levélben, az ő személyes életében. Azonosult a Krisztus halálával, megértette, hogy miatta ért, és helyette szenvedett a Krisztus. Nem bentegeti magát. Boldog azért, hogy Isten ennyire szerette őt, és ez felszabadította őt arra, hogy hálából, Isten jelenlétéből fakadóan, a Krisztushoz hasonló életet élje. Sok mondani valóm lenne még, de már csak egyet mondok. Nem akarok úgy járni, mint a múlt héten másfél órát prédikáltam, vendégei kedvéért sem szeretnék ebbe esni. De most még egy igeverset ismét felolvasnék, és bátorítanálak titeket egy Isten szerint való imádságra. A Filippi 2.13-at ismétlem meg. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Az ő tetszésének megfelelően. Tehát megnéztük, hogy mi az az élet, ami Isten jelenlétében kimunkálódik bennünk, ami tetszik az Istennek. És erre nézve pedig azt mondja a Biblia, hogy Isten munkája bennetek az akarást, és annak a megvalósulását is. Javaslom azt az imát mondani, Istenem, látom azokat a dolgokat, amelyekkel szembenézek, amelyek legyőztek engem, amelyen nem bírok. Segíts, hogy akarjam a jót. De ne csak eddig segíts engem, hanem adj erőt, hogy meg is tegyem. Tehát az Isten jelenlétéhez ez az imádság tartozik. Hogy szembesülök azzal, hogy égetni való dolgok vannak az életemben. Vannak romlott dolgok az életemben, amit nem tudok uralkodni. Úr Jézus, bocsáss meg nekem, tisztíts meg engem, és Atyám, add, hogy akarjam a jót. De ne csak ennyit, hogy akarjam, mert eddig már eljutottam. Adj erőt, hogy meg is tegyem. És olyan csodás, hogy szabadul fel az Isten erre az életünkben, és elkezdünk egy megváltozott életet élni. Isten jelenlétében természetfeletti erővel áld meg bennünket az Isten, mert meghaltunk a bűnnek. Hogy ne szolgáljunk többé a bűnnek. A bűn ne uralkodjon többé halandó testünkön, hanem az Istennek engedelmeskedve éljük az életünket. Mert nem tudjuk magunkat keresztre feszíteni. Egyet tehetünk, azonosulunk Krisztus halálával, hogy életünk, helyettünk és miattunk halt meg. És elmondjuk az Istennek, Uram, add, hogy akarjam a jót. Még arra is képtelen vagyok, hogy akarjam a jót, annyi harcom van. De ne csak eddig. Ne csak eddig. Eddig már jutottam. Hanem változni is akarok. Segíts engem, hogy az életem megváltozzon ezeken a területeken, amelyre rávilágítottál most ebben a prédikációban is, de már sokszor beszéltél velem, hogy nem jó. Visszajelzéseket kaptam másoktól. Megrontotta az életemet. Én nem akarok így élni. Add, hogy akarjam a jót, adj nekem erőt hozzá te fiadért Jézusért. Amen. Imádkozzunk most. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és adok lehetőséget csendben magunkban imádkozni az életünkért.